szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rövidesen további magyar állampolgárokat menekítenek ki Libanonból. Ennek lehetőségét a két ország közötti megállapodás alapján ezúttal Szlovákia biztosítja majd az evakuációs légijáratával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an vannak a beiruti nagykövetség látókörében, azonban döntő többségük életvitelszerűen él az országban. 22 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak. A kormány augusztus elején már végrehajtott egy evakuációs műveletet, akkor mindazon magyar állampolgárok el tudtak jönni Libanonból, akik akartak, ők 18-an voltak végül, köztük 7 kiskorú. Az üldözött keresztények védelméről és a magyar fejlesztéspolitika céljairól is tájékoztatta a kanadai kormány és az ellenzék politikusait, valamint egyházi vezetőket Azbej Trisztán Ottawában zárult látogatása során. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary House program lebonyolításáért felelős államtitkár tárgyalásait értékelve az MT-nek elmondta, a liberálisok vezette kanadai kormány részéről részben találtak közös pontokat a fejlesztéspolitikai elképzeléseket illetően, míg a konzervatív ellenzéki politikusok teljes nyitottsággal állnak a magyar megközelítéshez az üldözött vallási kisebbségeket illetően. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történt Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Óriási veszély ez a fajta hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene. A családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés ez, fejtette ki. Sokan nem nézik majd ezt jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. Megszavazta az Európai Unió, hogy további büntetővámmal sújtsák a Kínából érkező elektromos autókat az eddigi 10% után. A szavazás során 5-en Magyarország, Németország, Szlovákia, Málta, valamint Szlovénia szavaztak nemmel, 10 ország igennel és 12-en tartózkodtak, utóbbiakat a szavazás során igennek vették. Ez a döntés tovább ronthatja Brüsszel és Peking kereskedelmi viszonyát, miközben a felek még mindig tárgyalnak. A büntetővám így már akár 45% is lehet. Augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Egy hónap múlva élesedik a vidéki elektromos töltőhálózat bővítését szolgáló pályázat, hívja fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. Már elérhető a 28 milliárd forintos támogatási lehetőség végleges pályázati felhívása, a kölcsönkérelmeket november 6-ától jövő május végig lehet benyújtani. Magyarországnak nemzeti érdeke a nyugat-balkáni béke, nyugalom és stabilitás, a kormány ezért nagy erőkkel dolgozik a térségbeli országok Európai Uniós csatlakozásának felgyorsításán, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Bánya Lukában a boszniai szerb köztársaság elnökével Milorad Dodikkal közös tájékoztatóján. Szijjártó Péter elkeserítőnek nevezte, hogy a térség tagjelölt államai átlagosan már több mint 14 éve várnak a csatlakozásra. Ukrajna felszólította a hágai székhelyű állandó választott bíróságot, amely az ENSZ tengerészeti egyezményének Oroszország általi megsértésének ügyét vizsgálja, hogy kötelezze az Oroszországi Föderációt a Kercsi, azaz Krími híd lebontására. Az indoklás szerint ezt jogellenesen építették fel az oroszok. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wolesbenek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az EGRI Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Gárdonyi Géza egyik kevésbé ismert művéről, a Bibiről beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is! Sok szeretettel köszöntelek itt ismét rádiónk mikrofonjánál, és ígérted a hallgatóinknak és nekem is, hogy hozol egy olyan regényt, hozol egy olyan Gárdonyi könyvet, amit szerintem a nagy többség nem ismer, és te sem ismerted, és ez egy nem régi megismerésed Gárdonyival kapcsolatban. Melyik is ez a könyv, és hogy mit tudunk róla?
Az Gárdonyi Gézának a Bibi című regénye, ami valóban szerintem nem egy közismert Gárdonyi regény, pedig egyébként az Gárdonyinak az utolsó nagy műve, az utolsó regénye. Csak abban az értelemben is az utolsó, hogy egy kicsit utána nézünk, utána olvasunk a regény keletkezésének, akkor kiderül számunkra az, hogy a fia fejezte be. És hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor lehet is látni, hogy a regénynek mondjuk az első háromnegyed része nagyon alaposan ki van dolgozva, és utána az utolsó rész az pedig mintha ilyen naplószerűen készült volna. Azt gondolom, hogy kész volt így a vázlata, és hiányzott még ott a teljes kidolgozás, és ezt Gárdonyi halála után a fia fejezte be, a fia szerkesztette meg, hogyha a mai szóval szeretnénk ezt így megfogalmazni. Viszont ez a regény csak 1929-ben jelent meg először. Nyilván, hogyha megnézzük a Gárdonyi életművet, nem ez az egyetlen olyan műve, ami halála után jelent meg. Van, ami befejezett formában az íróasztalban volt. Ilyen-olyan okok miatt nem jelenhetett meg, akár a politikai tartalma miatt, az aktuális politikai tartalma miatt. Ő nem volt vele megelégedve. De igazából, hogyha más ilyen nagy írót megnézzünk, akkor nagyon sok olyan író van, akinek a halála után jelennek még meg így művek, tehát akár egy a közelmúltban is, tehát akár mondjuk Szabó Magdát is, hogyha megnézzük, az ő halála után is jelent meg a Fiókban előkészített regény, és az Gárdonyi esetében is ugyanígy van. És hogy említetted, hogy én is nem olyan rég találkoztam vele, hát én néhány évvel ezelőtt találkoztam ezzel a művel, amikor lehet, hogy a hallgatók egy része ismeri az ő nevét, mert az egyik kolléganőt készített vele egy élettörténet riportot, míg pedig Filoména nénivel. És hát róla azt kell tudni, hogy az ő nagybátyja, az Egri Egyházmegyének egy papja volt, Halászi Cézár, aki fenyeslétként halt meg 1929-ben egy szerencsétlen baleset folytán, viszont előtte ő Egerben volt pap, és ő személyes kapcsolatot ápolt Gárdonyival, kettőjük közötti levelezés is megtalálható a Gárdonyi hagyatékban. Filoména néni édesanyja, aki ugye Halászi Cézárnak a féltestvére volt, tehát neki is írt Géza bácsi, és számára ez a regény azért is volt nagyon fontos, mert valahol, mintha az ő, hát ő azt mondta, hogy a nagybátyjáról szól. Én nem gondolom, hogy ez a nagybátyjáról szólna, valószínűleg ő is egy inspiráló személy volt ahhoz, hogy Gárdonyi megírja ezt a regényt. Hiszen ugye Gárdonyi azért Egerben elég sok papot ismert. Nyilván több pap képe volt, belelátott a szemináriumi életbe, a papképzésbe. Én azt gondolom, hogy több karakterből alkotta meg Vak Lukácsnak a történetét. Itt ugye fontos elmondani azt, hogy Vak Lukács ugye nem vak, mint fizikailag vak, hanem W-vel írja a nevét Gárdonyi. Ugye nyilván, hogyha most kézbe vennénk és látnánk, akkor ezt most nem kellene így magyarázni, de szerintem fontos elmondani, hogyha majd később is visszatérünk a Vak Lukács, hogy nem egy vak emberről van szó, hanem az ő családneve W-vel vak.
Visszatérve ugye arra, hogy említetted a fiát, Gárdonyi Józsefről van szó, ugye személyes kötődésem az Egri Csillagok révén, ugye ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy a fia a Gárdonyi halála után még az Egri Csillagokba is, hát fogalmazhatok így, hogy belenyúlt, vagy belesegített, vagy kiegészítette mondjuk így finomabban, hiszen több olyan rész az már általa került be. Természetesen ugye ugyanúgy gondoljuk, és ugyanez a megegyezés, ahogyan te is mondtad, hogy ez a Gárdonyi által megírt dolgokat rendezte ő sajtó alá, hogy fogalmazhatjuk így, tehát, hogy félreértés ne essék, ez nem Gárdonyi Józsefnek a regénye, hanem valóban Gárdonyi Gézáé. Na és akkor cím, Bibi, hát nagyon különleges, én amikor mesélted ezt nekem, rögtön felkaptam a fejemet, és ugye már említetted a főszereplőt is, na de akkor ki ez a Bibi?
Igazából két főszereplő van, én azért emeltem ki Vak Lukácsot, mert igazából az ő szemszögéből ismerjük a történetet. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha, hogyha Gárdonyinak még lett volna ideje ezzel foglalkozni, akkor Bibi szemszögéből megismerjük-e. De ki is Bibi? Ő egy kislány, akinek eredeti neve Borbála volt, és Bibinek becézte a nevelőapja, fogalmazzuk meg így, vagy a mentora, tehát aki felnevelte, Szőcs Péter, és talán egyszer vagy kétszer jelenik meg csak a regény során az, hogy egyébként őt Borbálának hívják, tehát mindenki tudta, hogy ő Bibi. Abszolút egy ilyen becenév. Valószínűleg azért Bibi a könyvnek a címe, mert Gárdonyi őt tartotta a fontosabb szereplőnek. Viszont ha elolvassuk a regényt, akkor róla kevesebb dolgot tudunk meg, mint a másik főszereplőről.
A felvételgomb benyomása előtt mondtad nekem, hogy ez egy olyan regény, hogy egy utazás alatt el tudja az ember olvasni. Akkor mi fér bele egy utazásnyi regénybe, Márti? Mit tartalmaz, miről szól? Mesélj egy kicsit erről, hogy hát valóban nem egy hosszú könyvről van szó, tehát tényleg bárki a kezébe foghatja, és azt gondolom, hogy nem telnek el vele hetei.
Így van, hát az én kiadásom, ami ugye most itt van, ez egy 244 oldalas régi Dante kiadás. Szerintem ezt már máskor is mondtam, hogy én szeretem ebben a régi kiadásban a Gárdonyi életművet olvasni. Nekem ennek tetszik így a tördelése is, meg így a fizikai megjelenése is a könyvnek, és ez tényleg egy ilyen nem túl vastag könyv. Most tényleg néhány óra alatt, akár egy hosszabb utazás alatt el lehet olvasni. Viszont megjelent a 2000-es évek elején egy új kiadásban. Szerintem talán ez a kettő kiadás létezik belőle, mert nagyon sokáig ugye tiltott könyv volt, hiszen a Tanácsköztársaság is megjelenik benne. Tehát 1990 előtt egyetlen kiadó fejében sem fordult meg, hogy kiadja ezt a regényt. És úgy emlékszem, hogy olyan 2007 körül jelent meg. Filoména nénnek ez a példánya volt, én azt a kiadást láttam először, hogy miről is szól. Igazából egy Vaklukács nevezetű ember történetével kezdődik a regény, aki árva fiúként bekerült a szemináriumba, ahol ugye tanították, és egy fényes egyházi pályát szántak neki. Hát ez egy hosszabb folyamat része. Ugye mikor játszódik a regény, ugye a 20. század elején, tehát 1900-as évek elején, az első világháború alatt, illetve a Tanácsköztársaság alatt is. És hogy ez azért fontos, hogy értsük, hogy ebben az időszakban mit jelent egy ilyen pálya. És hogy nyilván milyen volt ekkoriban az ilyen magas, fényes egyházi pálya, tehát nyilván ez a mi hivatali pályát jelenthetett. Tehát, hogy hogy most Egerben vagyunk, akkor az érseki hivatalban valami tisztség akár, érseki irodaigazgató, stb. Ez többször meg is említi Gárdonyi, hogy ő lett volna az érseki igazgató.
Tisztelendő úr, vagy hogy mondjam, aki tényleg olyan tisztséget tölthet be, hogy az emberek felnéznek rá.
Ebből a szempontból is igen, viszont a másik fontos szempont, ami ma már nem evidens számunkra, de ugye régen az ilyen egyházi tisztségek javadalommal jártak. Tehát, hogy azért az egy biztos megélhetést jelentett, de akár az ő tágabb rokonsága számára is. Hát ugye, hogy jut el valaki egy ilyen magasabb egyházi pályára, nagyon fontos szerepe volt a kapcsolatoknak. Vaklukácsunk elkerült egy grófi családhoz, ahol a gróf fiát kellett volna tanítania. Hiszen ugye ebben az időben azért ugye a papok voltak azok, akik ugye a tudást átadták akár a gazdagabb családok gyerekeinek is, és az itteni ideje alatt történt egy nagyon nagy probléma az ő életében, ami most kérdés az, hogy most probléma neki vagy nem, mégpedig az, hogy a gróf, akinél ő dolgozott, vette egy ilyen apokrifnak hitt dokumentumot, ami Vaklukácsot nagyon nyugtalanította, és úgy érezte, neki mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt eltüntesse, hiszen az apokrif iratokról, ugye azt tudni kell, hogy azok a nem kanonizált dokumentumok. Tehát, hogyha egy apokrif irat mondjuk egy olyan bibliai, szentírási részt részletesen bemutat, ami ugye vagy jelenleg kanonizált könyvekben megtalálható, akkor az lehet, hogy valami félreértés, félremagyarázásra adhat okot. És Vaklukács az egyház védelme miatt úgy érezte, hogy neki ezt el kell tüntetni, és ezt eltüntette, és amikor ez kiderült, akkor úgymond gazdája, tehát a gróf úr elzavarta. Tehát lényegében az ő fényesnek hitt egyházi pályája itt ketté szakadt, de utána kezdődött az ő valós élete. Utána ugye ő elment egy kis jövedelmű plébániára, de ugye amikor még tanított a grófnál, akkor még ugye kispap volt, viszont ugye mivel ezt nem felejtette el senki, hogy ő mit csinált, mert nyilván a gróf mindent megtett annak érdekében, hogy az ő karrierjét így keresztbe vágja. Ő elment egy faluba, ahol ugye papi szolgálatot végzett, és mellette ugye tanított, és akkor ismerkedett meg ott egy helyi, és azt mondanám, hogy helyi tehetősebb emberrel, Szűcs Péterrel, de én nem ezt mondanám rá, hiszen ő kívülről, tehát egy külső szemlélőnek nem tűnt nagyon tehetősnek, inkább zárkózottnak, aki nevelte egy kislányt, Bibit. És Bibi nagyon fogékony volt a tanulásra, Szűcs Péter, aki alapvetően egy nagyon közvetlen kapcsolatot ápoltott az emberekkel, a legtöbben csak János bátyámnak hívták, úgymond megbízta a Vaklukácsunkat, hogy tanítsa Bibit. Mert ő azt szerette volna, hogy ez a kislány, aki árva volt, egy művelt nő legyen, és lehet, hogy ott élnek vidéken egy kis faluba, de hogy megkapja ugyanazt az oktatást, megkapja ugyanazt a tudást, mint hogyha egy városban élnének. Nyilván felmerülhet jogosan a kérdés, hogy miért nem költem mondjuk egy lánynevelő intézetbe, vagy ilyesmi, de valami miatt fontosnak gondolta azt, hogy ott helyben tanuljon a kislány, és hogy vele éljen, hiszen ő kötődött hozzá, és a szüleinek ígéretet tett arra, hogy gondoskodni fog Bibiről. Itt kezdődik az a gondolatsora a regény során, amire szokták mondani azt, hogy Gárdonyi regényeinek egy részére, ugye általánosan elmondható, hogy nagyon sok filozófiai tartalmú gondolatot osz meg velünk. Sokszor akár lehet, hogy kicsit túlzónak is tűnik. Viszont Gárdonyi ebben élhette ki azt, hogy megoszthatta a gondolatait arról, hogy mit gondol a világról, mit gondol a társadalmi problémákról, akár mit gondol a szegénységről. Például itt a Bibliben megfogalmazza azt, hogy a szegénység az egy természetes dolog, viszont a világban lenne annyi hely, hogy mindenkinek legyen helye, és ezt valahol a társadalom generálta így. És most belegondolunk, akkor ez egy elég radikális mondat volt az 1920-as évek elején, de akár ma is nagyon radikálisnak tűnne, és ő mindezeket a gondolatokat, amiket ő megfogalmazott magában, Vaklukács szájába adta, és ezeket ő mondja ki, és sokszor ő elmélkedik Szőcs Péterrel, akinek szintén nagyon sok mély magvas, akár filozófikus gondolata volt. Róla nem sok mindent tudunk, hogy ő ki volt, mi volt, hol tanult, de azt tudjuk, hogy egy nagyon tanult ember volt, mert ő is nagyon sok mindent tudott a világról, és nagyon sok olyan gondolata volt, ami egy magasabb olvasottságot feltételez így a háttérben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Urbán Márta levéltárossal, Gárdonyi egyik legkevésbé ismert művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Miben más ez a Gárdonyi mű, vagy miben hasonló ez a Gárdonyi mű, mint amilyen a többi? Hogyan és hova helyezkedik ez el, hiszen azt már ugye említetted, hogy halála után jelent meg, a fia segítségével, majd tiltott könyv volt.
Igazából ez egy naplóregény inkább, ahol nem a cselekmény a fontos, hanem a párbeszéd. És a párbeszédben is nem az, hogy kivel mi történik, pedig ha úgy nézzük, egy hosszú időintervallumot ölel át, de nem a cselekmény a lényeg, hanem az, hogy kiben milyen érzelmek vannak. Szerintem már beszéltünk róla, hogy Gárdonyinál sokan szerettük, én is szerettem azt, hogy milyen szépen tud írni így az érzelmekről. Hogy ő nagyon szépen le tudja írni azt, amit ki akar fejezni, és itt ezt a tipikus Gárdonyi leírást én a párbeszédekben tudnám így leginkább megfogni. És lehet, hogy zajlanak az események körülöttük, de nem az a fontos. Nyilván, hogy mi történik a világban, hogy háború van, hogy szegénység van, ugye ezek azért fontos dolgok, hogy megértsük azt, hogy az ő életük miért így alakul, ahogy. Viszont ami tipikusan Gárdonyira jellemző, hogy nem a nagy politikai eseményekkel foglalkozik, hanem a kis emberek történetével is. Itt is igazából lényegtelen, hogy most a világban most harcolnak az emberek, hiszen ugye itt az egyszerű kis emberek mindennapjait, az ő életükre gyakorolt hatását mutatja be. Nyilván ez hogy mutatkozik meg? Például az, hogy a pénzzel értéktelenedik, és ugye nem azt tudnak érte venni, amit mondjuk korábban tudtak. De egyébként meg amit szerintem már szintén más regény kapcsán megbeszéltünk, hogy ugye a történelmet sokszor ugye a nagyok írják, és ugye a nagy emberekről szól, és Gárdonyi meg ugye a kis emberekről, az egyszerű emberekről szokott írni. Ugye ez nagyon sok regényében megjelenik, hogy az egyszerű kisfalusi emberekről ír, akár ugye a falusi tanítókról, vagy egy egyszerű lányról, egy egyszerű fiúról, aki elindul a nagyvilágba, vagy akár még az öreg tekintetes, amiről már szintén beszéltünk, hogy ő is egy egyszerű vidéki ember, aki felkerül Budapestre. Tehát ha megnézzük, amennyire én ismerem így Gárdonyinak a munkásságát, nála ugye nem a társadalom felső rétegét találjuk meg, tehát nem grófokról szokott írni, nem a gróf kisasszonyokról szokott írni, nem a tehetős nagy politikusokról szokott írni, hanem tényleg az ilyen egyszerű kisfalusi emberekről, talán még egy jegyzőről ír, vagy aki valamilyen középosztálybeli, azt mondanám, ők még így megjelennek, de nagyon ritkán jelenik meg az, hogy tényleg egy magas beosztásban lévő emberről írjon. És ebben is tipikusan Gárdonyi, és ugye a legelején beszéltünk arról, hogy hát ugye a fia kiegészítette. Ebben abszolút egyetértek veled, amikor ezt így megfogalmaztad, mert nem ez az első Gárdonyi regény, amit olvastam így az elmúlt években, hanem azért már így a Gárdonyi életműben elég jól haladok, és abszolút Gárdonyi stílusa. Tehát, hogy a fia máshogy ír. És ugye a végén lehet úgy érezni, hogy ott az valószínűleg nem volt annyira kidolgozva, viszont a könyvnek a nagyobbik része az a tipikus Gárdonyi stílus. Tehát, hogy aki több művet elolvas egy írótól, azért az megismeri azt a stílust, és itt is teljes mértékben Gárdonyi stílusa. Gárdonyinak a sokszor olyan melankolikus stílusa, amihez, hát nyilván nem meglepő, hiszen azért az életében nagyon sok tragédia történt, meg nem minden úgy alakult az élete során, ahogy ő azt valamikor megtervezte, és nyilván ezek a tragédiák, ezek a szomorú pillanatok mind hatással vannak arra, hogy a szereplői milyenek. Tehát, hogyha lehet azt mondani, akkor sokszor nagyon szomorú történetei vannak, de nyilván azért, mert ez valahol az ő életében ez volt így a jelen.
Csatlakozva ahhoz a gondolatodhoz, hogy valóban, ha az ember meghallja a falusi élet, és akár mondjuk a papság, vagy ennek a rétegnek a bemutatását, hát rögtön eszembe jut Gárdonyi, nem csak azért, mert egri vagyok, hanem mert nála már az én falumtól elkezdve igazándiból nagyon szembetűnően megjelenik. Egy picit még visszatérve a szereplőkre, hiszen ugye a címtől indulva is, és ugye az első gondolataid között volt, hogy a Vaklukácsot megemlítetted W-vel, hogy mesélj egy kicsit ennek a Borbálának, vagyis Bibinek, és a Vaklukácsnak a kapcsolatáról, ugye ők a főszereplőink. Egy picit mutasd be ezt is a hallgatóinknak.
Most mondanám, hogy nem szeretném spoilerezni a történetet, igazából nem is lehet, mert nem is derül ki. Én azt mondanám, hogy elolvassuk a regényt, akkor sem derül ki, pontosan ki mit érzett. Nyilván Gárdonyinak is van egy olyan módszere, hogy meghagyja az olvasóra azt, hogy gondolja róla, amit akar. És ugye, amit mondtam is, hogy nagyon szépen ír az érzelmekről, nyilván ugye, mikor Vaklukács megismeri Bibit, egy kislány volt, de ugye tanított, és nyilván ugye, hogyha sok időt tölt valaki valakivel, akkor azért sokkal közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással. A regényt elolvasva, nyilván Gárdonyi nagyon ügyelte arra, hogy egy bizonyos vonalat ne lépjen át egyik szereplője se, viszont fenntartja azt a nagy kérdést, hogy így, hogy mindenki döntse el maga, hogy ki mit lát kettő kapcsolatában. Ugye ez is tipikus Gárdonyi, ugye azért beszélek az öreg tekintetesről, ugye arról már egyszer itt beszéltünk a rádió stúdiójában, és a hallgatók talán hallották is, hogy ott is, ugye ott van az a nagy kérdőjel, hogy az olvasóra bízza, hogy döntse elő, hogy ki cselekedett jól, ki cselekedett rosszul. Valahol itt is az, hogy ki döntött jól, ki döntött rosszul. Tehát ő nem akar ítéletet mondani, nem akar dönteni helyettünk, hanem abszolút ránk bízza az, hogy döntsd el te, hogy te mit látsz bennük, és mit látsz az ő kettőjük történetében, és valahol, mintha ez csak egy ilyen mellékszál lenne az egészben. Mert én azt gondolom, hogy Gárdonyinak ebben a munkájában a legfontosabb az, hogy az ő gondolatait, az ő ilyen kicsit filozófikus gondolatait, az egyházról alkotott, a valláshoz való viszonyt, és ezeket a gondolatokat így megoszta az olvasóval. Hiszen, hogyha tanulmányozzuk a Gárdonyi életművet, ő egy mélyen hívő ember volt, viszont nem tudott teljes mértékben azonosulni az egyház tanításaival. Tehát azért ő fogalmazott meg kritikákat így az egyházi hierarchiával kapcsolatban is, meg az egyház által alkotott szabályokkal, törvényekkel is. És ezt egyébként nem szabad elfelejtenünk, hogyha Gárdonyit olvasunk. És nyilván ez a korszellem is, hogy azért, hogyha Gárdonyi korát nézzük, akkor nem ő az egyetlen író, aki megfogalmazott hasonló gondolatokat. Nyilván az ő saját tapasztalata is benne volt, meg az ő személyes tragédiája is, hiszen hogyha például Gárdonyi más munkáját is, vagy más munkáját is figyelembe vesszük, akkor Gárdonyinak vannak ilyen tipikus visszatérő gondolatai, hogy mik a fontosak az életben, például a szabadság, a természet, az élet, illetve a lélek tisztasága, és ő például Bibit abszolút egy nagyon tiszta lélekként mutatja be, és amit mondtam is, hogy meghagyja azt, hogy döntsd el te, hogy mit gondolsz. Szerintem talán ez az egyik ilyen módszere ebben, hogy Bibit egy ilyen nagyon mély, tiszta lelkű kislányként formázta meg.
Csodálatos, szerintem fantasztikusak ezek a karakterek, tehát hogy én ezt felfedezem az Annuskában is, és vannak még ilyen főszereplői is, vagy mellékszereplői, akik valóban ezt a tisztaságot képviselik nála, azt a vágyott embert, amire mindenki vágyik, hogy vagy ő ilyen legyen, vagy tényleg ismerhessen egy ilyet, és ő lehessen mondjuk a társa, vagy a barátja, vagy a közelében élő ember. Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy közelebb hozod a hallgatóinkhoz ezt a valóban csodálatos írót, mert azt gondolom, hogy nagyon sok olyan műve van, ami megmagyarázásra, vagy újraolvasásra érdemes, viszont ma ez a Bibi, ez olyan könyv volt, ami szerintem még kevés hallgatónk kezébe volt, úgyhogy merem ajánlani, hogy tényleg vegyük elő ezt is, nem csak egy utazásra, hanem egy otthoni elolvasásra is. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, mai könyvajánló műsorunkban Gárdonyi Géza művéről Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Világszép sárkányrózsa. Az aranyfogú királyfiról s világszép sárkányrózsáról mondok mesét mostan nektek, gyermekek. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, hetetét országon innen, az óperenciás tengeren túl, hol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy király. Akár hiszitek, akár nem, ezé a királyé volt az egész nagy meseország, még azon is egy sánta arasszal túl, de ővé lehetett volna még egy sánta arasszal azon is túl, de mosolyogni nem látta a királyt emberi szem. Hanem még a királynét sem. Bú volt éjjelük, bú volt nappaluk, mert nem volt gyermekük. S mind azon évődtek, kire hagyják majd a nagy meseországot. Telt múlt az idő, egyszer a királyné azt látja álmában, hogy megjelenik egy ősz öregember, s mondja.
Ne búsuljon, felséges királyné, tartson számot rá, mához esztendőre olyan gyöngyöm adta aranyfogú táltos fia születik, hogy nem lesz annak párja kereke világon. De tartson számot arra is, hogy ennek a fiúnak világszép sárkány rózsa lesz a felesége. Felébredt a királyné, végig gondolta az álmát, s örült is, búsult is. Örült, hogy fia lesz, de búsult is, mert tudta, hogy világszép sárkány rózsát nagy sárkányország királya elrabolta Tündérországból, s ahány világhíres vitéz utána indult, hogy kiszabadítsa, egy sem tért élve vissza. No, eltelik az esztendős, hát csak ugyanigaza volt az őszöregembernek, egy olyan gyöngyöm adta aranyfogú fia született a királynénak, hogy már első nap talpra állott, s megszólalt. Azt mondta az apjának. Édesapám, vigyen engem iskolába, mert tanulni akarok. Hát már hogy ne vinnélek, édes drága fiam, mondta neki az apja. Mindjárt befogatok aranyos hintómba, s viszlek, ahová csak a szíved kívánja. Egy esztendő, kettő alig, hogy eltelt, erős legényé cseperedett az aranyfogú királyfi, végig tanulta az iskolákat, bejárt országot, világot, akkor aztán hazakerült, s azt mondta az édesanyjának. Emlékszik-e, édesanyám, hogy mit jövendölt volt az őszöreg ember? Felelt a királyné nagy búson. Emlékszem, emlékszem, édes drága fiam, bár ne emlékezném. Egyet se búsuljon lelkem, édesanyám, mondta a királyfi. Megkeresem én világszép sárkány rózsát, ha a világ végén van is. Elhozom a sárkány királytól, ha addig élek is. Hiába sírt a királyné, hiába kérte a fiát. Maradj itthon, fiam, ne veszítsd el fiatal életedet. Az aranyfogú királyfinak nem volt maradása, elbúcsúzott apjától, anyjától, az udvarbéli népektől, s elindult világgá. Ment, mendegélt a királyfi hetet-hét ország ellen, s egyszer, amint este megy egy rengeteg erdőn keresztül, valami fényességet lát az út közepén egy pocsolyában. Közelebb megy, nézi, nézi, s hát a pocsolyában egy icipici aranyos kocsi van, a kocsiban egy szépséges szép asszony, s ám bátor hat fehér mókus volt a kocsi elé fogva, nem tudott kivergődni a pocsolyából. Bezzeg egy szóval sem kérette magát a királyfi, megfogta a kocsit, s szépen kiemelintette a pocsolyából. Na te királyfi, mert látom az arcodról, hogy az vagy, szólt a szép asszony, jót ét helyébe jót várj. Tudd meg, hogy én vagyok a tündérek királynéja, mit kívánsz tőlem? Ha te vagy a tündérek királynéja, akkor a te lányod világszép sárkány rózsa. Nem kérek én tőled egyebet, add nekem a leányodat. Elszomorodott erre a szóra a tündérek királynéja, könnybe borult a szeme, s azt mondta a királyfinak. Igazad van, te királyfi, az én leányom világszép sárkány rózsa, de mégsem az enyém, mert elrabolta tőlem nagy sárkányország királya, annak a keze közül pedig nincs ember, aki kiszabadítsa. Mert tudd meg, hogy nagy sárkányország királya a vasat úgy gyúrja, mint a tésztát, a követ úgy morzsolja, mint a túrót, s a fát úgy töri pozdorjává, mint a kendert. Sohasem győződ le őt, hiába próbálsz szerencsét. Már egy életem, egy halálom, én azt mégis megpróbálom, mondta a királyfi. Ha ő erős, én is az vagyok, ha ő tud egyet, én tudok kettőt. Jól van, mondta a királyné, ha csak ugyan meg nem tántorodol erős fogadalmadban, nesze, adok neked egy tőből nőtt három aranyhajszálat, s egy kilincsmadzagot. Ezzel a kilincsmadzaggal üsd meg háromszor az egy tőből nőtt három aranyhajszálat, s lesz belőle olyan táltos paripád, amilyen még ezen a világon nem volt. A kilincsmadzagból pedig aranyos gyémántos kantár. Csak ülj fel a lóra, s ez elvisz téged egy magas hegy aljába, ott találsz egy forrást, abban fürödjél meg, a hajad egyszeriben arannyá változik. Testedet kard nem fogja, s magad hétszerte erősebb leszel, mint eddig voltál. A forrás mellett a fűzfabokrok közt találsz egy kardot, melynek csak a hegye látszik ki a földből. Ezt húzd ki, kösd az oldaladra, s ha majd kifáradsz a nagy viaskodásban, vág ez magától is, csak szólj neki, kard, ki hüvelyből! De még ez sem elég, mert mondom neked, hogy rettentő nagy az ereje nagy sárkányország királyának. Adok még három üveget, mind a háromban erősítő italban. Ha szükséged lesz rá, előbb igyál a legkisebbik üvegből, azután a középsőből, s legutoljára a legnagyobbikból. Így tán meggyőzöd nagy sárkányország királyát. Azzal a királyné a mókuskákat meglegyintette aranycsapós ostorkájával, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el, a királyfi pedig ott maradt az út közepén. Elővette az egytőből nőtt három aranyhajszálat, megütötte a kilincsmadzaggal, s hát abban a szempillantásban egy gyönyörűséges, vasderes paripa lett belőle, a kilincsmadzagból pedig aranyos gyémántos kantár, de olyan fényes, hogy ragyogó világosság lett egyszeribe a rengeteg erdőben. Felpattant a királyfi a vasderesre, síp-hopp, mire pitymallott, ott volt a ma hegytövében, megfürdött a forrásban, s ím, abban a pillanatban aranyhaja lett. Hétszerte erősebbnek érezte magát, mint annak előtte. Megy a fűzfabokrok közé, s csak ugyan ott a kard. Kirántotta a földből, felkötötte az oldalára, s azzal ismét felpattant a lovára. Repült a vasderes, mint a szél, még a szélnél is sebesebben, s egyszerre csak nagyot toppant. Kinyitja szemét a királyfi, s hát egy részhíd előtt állott meg a táltos. Mi baj, édes lovam? Semmi, édes gazdám, csak itt vagyunk a részhíd előtt. Pihenj egy keveset, mert látod-e, két sárkány kígyó őrzi ezt a hidat, s amíg ezeket el nem pusztítod, nem jutsz nagy sárkányországba. No, pihent is, nem is a királyfi. Nekiugratott a hídnak, de még a kicsi ujjának sem volt elég a két sárkány kígyó. Egy szempillantásra összekaszabolta. Azzal keresztülugratott a hidon, be nagy sárkányországba, annak is a kellős közepébe. Ott volt a sárkány király gyémántos palotája, gyönyörű selyemrétnek a közepén. Éppen akkor kaszálták a selyemerétet aranykaszákkal, rakták a bogjákat gyémántvillákkal, s kint volt világszép sárkányrózsa is, ott üldögélt nagy búsan egy fa alatt. Egyenesen elejébe vágtatott az aranyfogú királyfi, köszönt szépen illendően világszép sárkányrózsának, s mondta neki mindjárt. Ne sírj, ne búslakodj, világszép sárkányrózsa, ím eljöttem, hogy megszabadítsalak. Felelte nagy búsan világszép sárkányrózsa, eljöttél, s vissza is indulhatsz, engem soha meg nem szabadítasz, itt kell elhervadnom. Itthon van-e a sárkány király? Kérdezte a királyfi. Nincs, felelte világszép sárkányrózsa, de délebédre hazajön, s bizony, jaj lesz neked akkor, te szegény királyfi. Ahogy lesz, úgy lesz, világszép sárkányrózsa, mondta a királyfi. Az édesanyámnak egy őszöreg ember azt jövendőlte volt, hogy te leszel az én feleségem, én eljöttem érted. Akarod-e, hogy megszabadítsalak? Jaj, hogy ne akarnám. Bizony, ha akarod, el is viszlek innen. Amíg a sárkány király hazajött volna, világszép sárkány rózsa megsúgta a királyfinak, hogy a pincében van egy hordó, abban lesz nyilván a sárkány király ereje, mert abból szokott inni, mondja a királyfi. Hozzál egy kulacsal abból az italból, mindjárt megpróbálom. Leszalad világszép sárkányrózsa a pincébe, teletölt egy kulacsot abból a hordóból, felszalad vele, hajt belőle egyet a királyfi, s csak ugyan sokkal erősebb lett, mint volt annak előtte. Eközben elkövetkezik a délebéd ideje, s hát jön a sárkány király táltos lován, s ahogy betoppan az udvarra, meglátja az aranyfogú királyfit.
Éppen jókor jöttél, kiáltotta a király. Téged vártalak, aranyfogú királyfi. Ma éjjel megláttam álmomban, hogy idejössz. Gyere csak az ólom szérűre, hadlám, melyikünk erősebb?
Kimentek az ólom szérűre, ott a király hamarosan kettévágott egy kősziklát a fanyelű bicskájával, az egyik felét a királyfinak dobta, s azt mondta neki.
No te aranyfogú királyfi! Morzsold össze úgy ezt a sziklát, mint én a másik felét, akkor aztán elhiszem, hogy erősebb vagy.
Azzal mindjárt liszté is morzsolta a sziklát.
Hiszen ez semmi, mondta a királyfi, s úgy összemorzsolta a sziklát, hogy víz csepegett belőle. Látom, mondta a sárkány király, hogy erős legény vagy, most már viaskodhatunk. Várj csak, leszaladok a pincébe, hogy felhozzam a kardomat. Nem oda-buda, kiáltott a királyfi, csak maradj itt, küzdjünk kard nélkül. Jól van, hát küzdjünk kard nélkül, s azzal a sárkány király derékon kapta a királyfit, s úgy levágta, hogy térdig esett az ólom szérűbe.
No de a királyfi sem hagyta magát, kiugrott a lyukból, felkapta, megforgatta a sárkány királyt, s derékig vágta a földbe. De bizony a sárkány király sem hagyta magát, kiugrott, s a királyfit nyakig vágta az ólom szérűbe.
Megállj csak, rikkantott a királyfi, mindjárt emberedre találsz. Kiugrott, megkapta derékon a sárkány királyt, s levágta, de úgy belevágta az ólomszérűbe, hogy éppen az orráig süppett le. De most már nem tudott kiugrani. Könyörgésre fogta, hogy hagyja meg az életét, azt mondta az aranyfugú királyfi. Jól van, nem kell nekem a te életed, csak világszép sárkányrózsa kell nekem. Azzal elindult a királyfi a palotába, de még az ajtó elé sem ért, valahogy kimászott a sárkány király a lyukból, s megállította. Hé, aranyfogú királyfi, várj csak egy kicsit, még egyszer küzdjünk meg! De már most a királyfi is elővette a három üveget, s kihajtotta mind a hármat fenékig, aztán neki a sárkány királynak. Na, nem sokáig viaskodtak, fűbe harapott a sárkány király. Hé, örült világszép sárkányrózsa, de még az aranyfugú királyfi sem búsult. Egy aranyvesszővel megsújtotta a világszép sárkányrózsa a gyémántpalotát, gömbölyű gyémántos alma lett belőle, bedugta a kebelébe, aztán lóra ültek, síphop, meg sem állottak Tündérországig, ott is a tündérkirály palotájáig. Ott egyszeriben nagy lakodalmat csaptak, aztán meg ismét felkerekedtek, s az aranyfugú királyfi hazájáig, a nagy meseországig meg sem állottak. Itt megint nagy lakodalmat csaptak, de milyen nagyot, magam is ott voltam, egy cinege lábat kaptam, s halljatok csodát, mégis éhen maradtam. Aki nem hiszi, járjon utána.
Kedves gyermekek, ma este a Világszép Sárkányrózsa című mesével kívántunk jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya elmélkedését döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János.
A döntéseknek talán még lehet nehézsége az is, hogy az Isten előre nem adja meg azokat a kegyelmeket, azt a boldogságot, amit majd akkor megtapasztalunk, amikor döntöttünk. Az Isten engem nem biztosított arról, hogy én boldog leszek a szemináriumban és a papságban, még mielőtt döntöttem erről. Egyáltalán nem biztosított, én voltam benne biztos. Mert tudtam, hogy Jézus szíve az, ami engem ide vonzott, és tudtam, hogy nem fog cserben hagyni. De azt, a boldogságot, azt a békét csak azután éltem át, miután meghoztam a döntést, és becsukódott mögöttem a szeminárium ajtaja. Ha én ezt a döntést nem hozom meg, soha nem fogom megtapasztalni azt a szabadságot, amit a döntésem után megtapasztaltam. Az Isten előre nem adja ilyen formában a kegyelmét. Ad kegyelmet ahhoz, hogy erőnk legyen dönteni, biztat a döntésre, segít a döntésben, de előre a kegyelmeket nem adja meg, hogy megtudjuk, hogy mi lesz majd a döntésünk után. Ahhoz előbb meg kell hozni a döntést. Az Isten nem biztosít arról minket, hogy ha elveszem ezt a kislányt feleségül, én boldog leszek vele egész életemben. Kockáztatnom kell, és bíznom az Istenben, és helyesen kell előkészítenem, mint amiről már beszéltünk, a döntésemet. Sok szempontot figyelembe kell vennem, és mernem kell dönteni. Mert nem kell elköteleződni, mert nem kell rábízni magamat az Istenre. Bíznom kell abban, hogy ő megáldja az én döntésemet. Amikor az embernek a jó és a rossz között kell dönteni, az egy könnyebb döntés. És minél tisztább valakinek a lelkiismerete, minél tisztábban él, minél inkább egyesülve Krisztussal, minél inkább az egyház parancsai szerint, az evangélium tanítása szerint él, annál inkább jó döntéseket hoz, és meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Az, aki halálos bűnállapotában él, vagy súlyos bűnállapotában, csekély reménye van arra, hogy jó döntéseket hozzon életében. Mert a halálos bűnnel elvágjuk magunkat Isten szeretetétől, bár a segítséget megadja akkor is, de én döntök úgy, hogy szakítok az Istennel, a halálos bűnnel, és az azt követő rossz döntéseim is ennek a következményei. Mert a testkívánság, a szemkívánság és az élet kevésége az a rossz döntések felé terelget minket. Mivel a természetünk megsérült, ezért jó döntéseket, igazán jó döntéseket csak Isten kegyelméből tudunk hozni. És ha az ember kiesik ebből a kegyelmi állapotból, tehát a bűn állapotában él, akkor ezeket a kegyelmeket nélkülözi, ami a döntésekhez kell. Sőt, sokszor a sátán sugallatára hallgat, aki pedig minden megtesz azért, hogy rosszul döntsünk, Isten ellen döntsünk, hogy az életünket tönkre tegye, és azért is minden megtesz, hogy ne döntsünk, hogy húzzuk, halasszuk a döntést, halogassuk. De ha már mégis döntöttünk, akkor döntsünk rosszul. Ez az ő stratégiája. Tehát a jó és a rossz között való döntés az egyértelműbb. Talán nehezebb a két jó között való döntés. Mi legyen a vezérfonal? Mi alapján döntsek két jó között? Itt is Jézus jön segítségünkre, és a szeretet a mérvadó, mert mindig a nagyobb szeretet mellett kell dönteni. Mondok egy példát, ha valaki böjtöl pénteken, és nem szigorú böjt van, de ő mégis böjtöl, és elmegy egy vendégségbe, és ott az ő kedvéért sütöttek, főztek. A nagyobb szeretet az, hogyha úgy dönt, hogy eszik húst, még pénteken is. Még egyszer mondom, nem szigorú böjti napról van szó. Mert a nagyobb szeretet az, hogy nem bántom meg azt a családot, aki egész nap sürgött, forgott, és arra készült, hogy engem majd megvendégeljen. Vagy egy másik példát is mondok, ha én imádkozom, és valaki jön és segítséget kér, nagyobb szeretet az, ha befejezem az imámat, és segítek neki. Mert imádkozni mindig lehet, sőt, mindig kell, de az Isten nem mindig küld hozzánk embereket. Ide bölcsességgel párosult ész kell, hogy ezekben a helyzetekben is jól döntsünk. Ha az eke szarvára tettük a kezünket, akkor vigyük is végbe azt, amit elkezdtünk, ha valamiről döntöttünk, és ez nagyon helyes, de bizonyos helyzetekben tudni kell a döntésünktől elállni, és más döntést hozni, rugalmasan, ha azt a nagyobb szeretet kívánja. Vagy rájövünk, hogy döntésünkkel tévedtünk, bár jó szándékkal, tudnunk kell új döntést hozni, és új irányt venni. Sokan kérdezik, hogy mi az Isten akarata most ebben a helyzetben, az életemben, mit akar az Isten? És sokan évekig nem döntenek, mert nem tudják Isten akaratát biztosan fölismerni. És ez is egy kísértés lehet, mert ezzel elodázzuk a döntéseinket. Az Isten akarata az, hogy szeressünk. És az Isten akarata ott van a Szentírásban leírva. És hogyha valaki ismeri a Szentírást, akkor ismeri Isten akaratát. És az az életünkre vonatkoztatja. Amikor a papságra készültem, 100%-ig soha nem voltam biztos abban, hogy engem az Úr papnak hív. És amikor atyákkal beszélek, vagy beszélünk, akkor hivatás történetéről beszélve mindig látjuk azt a kicsi bizonytalanságot, mert a hivatás is egy misztérium, teljesen megérteni nem lehet. Hogyan hívott az Úr, hogyan mondtam igent neki. Mint hogy Ferenc pápa mondja, kell egy bizonyos fokú kockázat is a döntéseinkben. 100%-ig nem lehetünk biztosak az Isten akaratában, mert hagy nekünk egy kis bizonytalanságot, hogy ő benne bízzunk. Teljes bizonyosságnál már nem kéne bizalom. Ha már biztosan tudunk valamit, akkor nem kell a hit. Hiszem-e azt, hogyha ő meghívott egy házasságra, papságra, szerzetességre, akkor abban boldoggá is tud tenni engem. Csak azt a döntést tudja az Isten megáldani, amiket meghoztunk. Ha nem hozzuk meg a döntést, nem tudja megáldani. És ha még rossz döntést is hoztunk, de természetesen nem a bűn irányában, hanem két jó között, akkor azt a döntésünket áldja meg. Nemrégiben hívott egy ismerősöm telefonon, hogy nem tudja eldönteni, hogy milyen iskolába menjen. Már több diplomája van, meg dolgozik is, de még szeretné magát képezni, és még az igazán nem látja, hogy mi az Isten akarata az életében. És hát mondtam neki, hogy ezt a döntést neked kell meghozni, én ezt helyetted nem tudom meghozni. És azt javasoltam, hogy kérje Liző Kisszenterész segítségét most ebben a dologban. És hát már hónapok óta nem tudott dönteni ebben, és pár perccel a beszélgetésünk után küldte az SMS-t, hogy meghoztam a döntést, és tudom, hogy jól fogok dönteni. Liző Kisszenterész segített. Vannak nekünk ám nagy segítségeink, a szentek. Különösképpen a szűzanya, a mi nagy közbenjárunk és segítünk, aki hányszor és hányszor segített már döntéseinkben rózsafűzér mondása közben. Megtapasztaltam én is, hogy valamilyen dologban még nem tudok pontosan dönteni. Elkezdem a rózsafűzért, és a rózsafűzér végére megvan a döntésem és a megnyugtató döntésem. És már nem kínoz az, hogy vajon jól döntök, nem jól döntök, döntsek, ne döntsek. Szinte megvilágosodik az embernek az elméje, az értelme, a szíve, mint hogyha fény gyúlna a sötét szobában, és megérzi az ember az egész lényével, hogy ez a helyes döntés. A szüntelen imádság. Szüntelenül imádkoznunk kell. És megkérdezhetnénk magunktól, hogy melyik a fontosabb, hogy mélyen imádkozzunk, mélységes, bensőséges legyen az imánk, vagy hogy sok legyen az imánk. Talán a helyes válasz erre az, hogy ahhoz, hogy mély és bensőségessé váljon, és legyen az imánk, ahhoz sokat kell imádkozni. Sőt, szüntelenül imádkozni kell. Színai Szent Katalin azt mondja, hogy két dolog miatt lehet abbahagyni csak az imádságot. Egyik az állapotbeli kötelességünk miatt, a másik pedig a szeretet cselekedete miatt. Egyébként nem szabad abbahagyni az imádságot. És a napokban értettem meg azt is, hogy Teréz anyának, meg sok szentnek miért volt a kezére fűzve a rózsafűzér, és állandóan ott volt a jobb kezén, azt hiszem a jobb kezén. És én először azt hittem, hogy azért, mert a rózsafűzér egy jele gonosz számára is, és egy visszatartó erő, és ez is igaz, de legfőképpen azért van a kezén, hogy állandóan eszébe jusson az, hogy imádkozni kell. Illetve rosszul ez, hogy imádkozni kell, hanem, hogy imádkozhatok, és imádkozni akarok, és hogy imádkozzak. Mert ha ott van a rózsafűzér előttem, a kezemben, és van egy kicsi üres időm, amikor gondolkodhatnék minden másról, akár még haszontalan dolgokról is, rögtön figyelmeztet, imádkozz. Sokkal könnyebb így imádkozni. Mert arról is döntenünk kell, hogy most a következő percben imádkozom, vagy bekapcsolom a tévét. Ha a távirányító van a kezemben, és nem a rózsafűzér, akkor nagy valószínűséggel a tévénézés mellett döntök. Ami nem baj, mert van a tevékenységek hierarchiája, ami megint csak segítség a döntésünkben. Ugye három fokozat, a szükséges, a hasznos és a kellemes. És hogyha szükségeset elvégeztük, az állapotbeli kötelességünket megtettük, és a hasznosat is, amennyi erőnkből telt, megtettük, akkor a kellemeset is nyugodtan megtehetjük. Megnézhetünk egy filmet, meghallgathatjuk a híreket, és ez teljesen helyén való, de amikor a súlypontok eltolódnak, abból van általában a baj, amikor nem az imádság az, ami szüntelenül megy, hanem helyette minden más. Akkor a gyerekeknek hittanórán mutatom, az egyik kezemben a rózsafűzér, a másikban a mobiltelefon, és megkérdezem tőlük, hogy ha úgy van egy kis időd, akkor mi mellett döntesz? És hát sokan mondják, hogy a rózsafűzér mellett, de inkább csak viccből mondják, mert a telefon mellett döntenek. És mondom, melyik az, ami számodra üdvösebb? És akkor már mindenki tudja, hogy a rózsafűzér, az imádság, de ehhez döntést kell hozni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben döntéseink lelki hátteréről Magsó Péter atyát hallották, a szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.